ezen dolgozott. Én most azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy talán a 1900-as Párizsi világkiállításon, ahol Muha Posnyák pavilont készítette, ugye óriási falképekkel, meg minden, ez egy ilyen efemer épület volt, ott valószínűleg sok mindenki dolgozott neki. És talán ott dolgozhatott akkor tájt Faragó, mert ő utána az 1901-2 valahogy így jön haza, és akkor így berobban a magyar plakátba, ő is színházi plakátokkal kezd egyébként, csak úgy, mint Muha, és végig az egész életművében a színház az egy nagyon erős vonal, mert hogy ő maga is így szerepel, ilyen bohózat jellegű darabokban, konferencié volt, az egyik plakáton egyébként itt szerepel is ő maga, a Tingli Tangli az Uporban című plakáton, mert hogy ahogy utána olvastam ezt most már, ugye a korabeli sajtó átolvasása révén könnyű kikutatni, hogy volt egy szám, amiben ő fellépett. Tehát, hogy veszek azért tette rá saját magát, ugye egy nagyon karikírozott, nagyon csúnya figuraként a plakátra, mert hogy tényleg szerepelt benne. És ugye aztán egészen a haláláig, ugye 28-ig ő a színházi világban is forgott, meg jelmezt tervezett, ezt ugye az előző kiállításon mutattuk meg, de hogy mindenféle műfajba tervezett tulajdonképpen a kulturális plakátoktól elkezdve, bálok. Tehát az az ő sikerének a titka, hogy ezt a nagyon dekoratív, muhaféle, francia plakátgrafikát ő valahogy tudta így a saját tehetsége, képességei, meg a magyar közeg sajátosságaival így összehangolni. És arra gondolok, hogy itthon nagyon erős volt ez a humoros vonal. Azért is, mert a legtöbb plakáttervező az karikaturista, ugye az Élszapok illusztrátoraiból lett plakáttervező, meg nagyon erős volt ez a kabaré kultúra, a pesti viccnek a kultusza, tehát nálunk ezt szerette a közönség, és a Faragó meg tudta azt csinálni, hogy ilyen-ilyen kis narratív, vicces jelenetek, karikatúraszerű figurák, de közben egy nagyon dekoratív, tehát mégiscsak nagyon, valahogy ez nagyon szépen így összejön nála. És ettől sajátos, meg nem lesz ő sose egy ilyen epigon.
Azt már említetted korábban, hogy Budapest történetében ez egy nagyon fellendülő időszak, tehát hogy kezdünk haladni a 20. század metropolisza felé, ugye a millenniummal. És itt alapvetően nagyon sokat változott a mindennapi élet mellett az éjszakai élet is, és ez visszaköszön a plakátokról.
Igen, nagyon-nagyon sok plakátot lehetett volna még kiállítani az éjszakai élettel kapcsolatban, tehát ez talán a legtöményebb szekció, vagy olyan sűrűn kellett raktunk a műveket, amennyire csak tudtuk, mert ide kerültek a kávéházak, a színházak, meg a mozik is, mint új dolog, mert hogyha belegondolunk, hogy a századfordulón, vagy hát 10-es évekig megy el ez a kiállítás, az egy nagyon új dolog még egyáltalán a mozi, és nagyon érdekes volt látni, hogy tényleg itt válik egy ilyen vásári bódé látványossága, ahol az alsóbb rétegek járnak, és még megdöbbennek azon, hogy megmozdul egyáltalán a kép, tehát hogy ebből a vásári látványosságból lett így a 10 körülre, vagy 10-es évekre egy polgári osztály számára is elfogadható szórakozási formává a mozi, és ugye be is kerül ide a Pesti Broadway Nagymező utca környékére a legtöbb mozi, meg ugye a belvárosba. És az volt nekem nagyon érdekes, hogy keresgéltem ezzel kapcsolatos plakátokat, hogy mozi plakátok vannak, tehát nem filmplakátok, mert konkrét filmeket még annyira nem hirdettek. Tehát azok egyébként kb. Lehet, hogy mindegy is volt, hogy milyen kép mozog éppen, vagy ilyen kis sketchek voltak, néha élő műsorral tarkítva, de inkább a mozikat, mint helyeket hirdették, hogy Apollo mozi, Edison mozgó, Kino Plastikon ezeknek a plakátjai szerepelnek, és akkor azt látjuk, hogy a 10-es évek vége felé már megjelenik a filmplakát, amikor már komolyabb filmek vannak, amiket érdemes egyesével ilyen drága plakátokkal hirdetni.
Ha visszafelé nézzük ezt a történetet, most már tudjuk, hogy 10-es évek, lassan haladunk az első világháború felé. És így visszatekintve a plakátoknak a tartalma is, mintha megváltozna, mintha kezdené előkészíteni azt, ami aztán megtörtént.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy a plakát az egy olyan műfaj, amiben bizonyos témák, meg kérdésfeleltések megjelennek, és nagyon sok minden meg nem. Tehát, hogy ez azért egy reklám műfaj, ami mindig valami szépet mutat, mindig optimista, mindig vidám, és hát különösen az utolsó szekcióban mi beraktunk több ilyen vásár, meg nagy kiállítás, meg expóknak, világkiállításoknak a hirdetéseit, és ezekben főleg megjelenik egy ilyen nagyon optimista, a technika halad, az emberiség a fejlődés útján, minden csak jobb lesz típusú gondolat, meg egyfajta pátosz, és engem elkezdett zavarni ez, hogy közben, ha azért utánolvasunk a korszak történelmének, meg társadalomtörténetének, akkor látjuk, hogy közben iszonyatos feszültségek vannak, így világszinten is, de Magyarországon meg különösen, hogy ez a fejlődés, amit megénekelnek, vagy aminek emléket állítanak ezek a nagy kiállítások, ipari kiállítások. Annak van egy óriási ára, tehát, hogy például Magyarországon a parasztság helyzete ilyen tarthatatlan lesz, ugye több mint 1 millióan kivándorolnak, mert úgy szerveződik át a mezőgazdaság, hogy ez nagyon sokakat már nem tud eltartani. Ugye egy munkás réteg egyre nagyobb, szörnyű körülmények között élnek, nincsenek semmiféle jogaik, se választójoguk, se egészségbiztosítás, meg ilyenek még nem léteztek, és akkor óriási tüntetések vannak Budapesten. Tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy a plakátok által elmesélt pozitív, optimista, pörgő kávéházi színház élet, és milyen csodatos kor lehetett ez, mögött felselik egy másik valóság, hogy bizonyos rétegeknek igen, másoknak meg nem volt ez annyira jó.
Szóval érezhető egyfajta készülődés már a háborúra, ahogy emlegetted, és van a kiállítás végén egy egészen konkrét, erre utaló plakát.
Igen, van egy olyan plakát, aminek az a felirat, hogy a jövő háborúja. Ennek nagyon megörültem, mert ez igazából egy tudományos előadás volt. Egy balkáni háborút megjárt katona, volt katona tisztnek a könyve alapján, aki tulajdonképpen elképzelte, hogy milyen lenne az, hogyha ez a nagyon modern, új technikai vívmányokat használnák a hadviselésben, tehát milyen új fegyverek születhetnének ebből, mondjuk repülőt például vajon hogyan lehetne használni, és ilyeneket. És hát ez egy néhány év múlva ez megvalósult, szóval azt hiszem 1909-es volt ez az esemény és ez a plakát, és akkor hát 5 évet kellett várni arra, hogy meglássa az emberiség, hogy milyen az, amikor a modern technikát bevettik a háborúban. Illetve kiraktunk egy hadikölcsön plakátot, ami későbbi, tehát kívül van igazából a korszakunkon, ugye 1916-os. Egyszerűen csak azért, hogy utaljunk arra, hogy a plakát, bár egyébként maradt a szecessziós stílusnál tulajdonképpen így a 20-as évek közepe végéig, még ez volt az uralkodó, nagyon-nagyon sokáig élt a vizuális kultúrában a szecesszió, de hogy annyira más feladatok is vártak rá a háborúban. Főleg így a háború közepétől kezdve, ugye hadikölcsön plakátok onnantól kezdve készültek, hogy megcsappant a lelkesedés. Mert hogy az első 2 évben még olyan óriási lelkesedés övezte a háborút, és azt tulajdonképpen önszántából támogatta a lakosság a hadikölcsönök jegyzésével. 16-tól látjuk azt, hogy már nagy plakátkampányok vannak, mert már ez nem olyan egyértelmű. És például ezt a hadikölcsön plakátot Faragó Géza készítette, tehát ugyanaz a nagyon fontos művész, aki végig jelen van a kiállításon, de nem gondolom, hogy a legjobban sikerült műve. Tehát, hogy én azt érzem, hogy az ő nagyon könnyed, nagyon játékos, festői stílusának ez a súlyos téma, ez nem feltétlenül állt jól, vagy nem tudott vele jól találkozni.
Katena Anikó művészettörténésszel az élet művészete, szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895 és 1914 között című kiállításról, mely október 5-éig lesz nyitva a Magyar Nemzeti Galériában, Medvedivet beszélgetett.
17 perc.
Egy nagyon izgalmas előadásra invitáljunk Önöket, és egy egészen különleges helyszínre, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, Gyarmati Erzsébet és Salamon Eszter performanszára, ami Mothers, vagy M per Others címet viseli, ugye ezt így nagyon nehéz előadni szóban, ami az anyaságról szól, illetve az anya-gyerek kapcsolatról, a női létről, és az emberi kapcsolatokról egyáltalán, meg a generációk együttéléséről. Na meg nyilván sok minden másról is, de azért nagyon sok mindent bele lehet sűríteni egy ilyen performance-ba, de valószínűleg azért nem mindent, így aztán a nézőnek is marad lehetőség arra, hogy elgondolkozzon. Szóval pontosan mire is számítsunk? Erről fogom most kérdezni Pádi Lívia kurátort, aki ennek a projektnek a szervezője, és szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas esemény nekünk, mert ez tulajdonképpen a budapesti bemutatója lesz a Mothersnek. Ez egy hosszú sorozat, egy monumentet, emlékmű című sorozatnak a 7. darabja. Salamon Esztert rengeteg dolog foglalkoztatja, és a táncra is úgy tekint, mint egy kutatási formára. A testtel, a testtudattal, az identitással, az öregedéssel, a különböző érzetekkel, és nem utolsó sorban a női szerepekkel és pozíciókkal. Elnyomásokkal, történelemből való kiírással, és ez a 7. darab, amit az édesanyjával táncol, Gyarmati Erzsébet amúgy egy táncpedagógus, és 79-ben a tanítványaival ő volt a megalapítója a Százszor Szép Egyesületnek, Néptánc Egyesületnek, Martonvásárot, és tehát gyakorlatilag az Eszter tánchoz való viszonyát is nagyon erősen meghatározta a néptánc. Egyébként ez a második alkalom, hogy az édesanyja is szerepel a darabban, mert 2005-ben a Magyar Táncokban, ami egy ilyen biografikus, egy ilyen tulajdonképpen táncéletrajzi, vagy mozgáséletrajzi darab volt, ott már nem csak a mama, hanem a család többi tagja is szerepelt. És ez most egy olyan darab lesz, ami nagyon-nagyon lassú, és tulajdonképpen különböző lelassult mozgásformákon keresztül egy elképesztően, hogy fogalmazzak, ilyen radikálisan intim. És igazából azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy ezt meg tudjuk csinálni, mert egyrészt egy elképesztő környezetben van, ugye ez egy restaurált, de 18. századi egykori trinitárius korostornak a templomtere, ami egy végtelen impozáns tér, ezt egyébként már régen gondolkodtunk Eszterrel azon, hogy ő nagyon szeretné ezt itt ebben az épületben és ebben a térben performálni, és igazából egy teljesen üres lesz a templomtér, ami szintén ritkaság, hogy a látogató ezt ilyen formában nézze meg. Általában az üresség az két kiállítás között szokott lenni, amikor ugye nincs látogatási lehetőség, vagy csak ritkán. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon-nagyon izgalmas, és egy nagyon-nagyon szerintem egy unikális élmény lesz ez a performance.
Már csak azért is, mert ahogy ön is mondta, itt egy anya-lánya koprodukcióról van szó, ami különösen izgalmassá teszi, mert hogy ez egy személyes történetté is válik ettől a pillanattól kezdve, amibe bevonják a nézőt is, és én csak egy rövid részletet láttam, amit meg lehetett találni az interneten, az az egészen lassú mozdulat, ez annyira szembe megy mindennel, ezzel az egész rohanó világgal, hogy az embernek tényleg van ideje arra, hogy így mindent végig gondoljon, egészen belemerüljön, mert hogy egyszerűen csak így a szeme előtt játszódik minden, mint egy lassított felvétele.
Igen, én több helyszínen láttam, egyébként 2019-es a darab, és én akkor ez Berlinben, az Elizabeth Kirchében láttam, ami szintén ugye egy régebbi, tehát régen templomtérként használt, ma már kulturális helyszín, és láttam különböző más helyzetekben is, múzeum, galéria, mert ugye Eszter nem csak, Eszter nagyon sokféle dolgot csinál, tehát részt vesz biennálékon, videókat készít, tehát én ezért nem szoktam ezt a táncművészeti fogalmat se használni rá. De hogy visszatérjek a kérdésre, igen, ez tulajdonképpen kiszámíthatatlan, hogy mi történhet az emberrel az előadás alatt. Az biztos, hogy nagyon-nagyon váratlan érzelmeket válthat ki, hiszen nyilván mindenkinek nagyon változó az, hogy a saját testéhez, az édesanyjához, az édesanyja testéhez, tehát egyáltalán ehhez a viszonyhoz, vagy ezt a viszonyt hogy nézi ezen a performanszon keresztül. Ugyanakkor szerintem, ahogy említettem, Eszterben van egy nagyon erős tudatossága mindazokkal a női szerepekkel, vagy női tudásokkal, vagy hogy egy kicsit megváltoztassa a sztereotíp tekintetet is, ami adott esetben mondjuk a női táncosnak a testére irányul. Szóval rengeteg dolog rétegződik egymásra ebbe a darabba, de az biztos, hogy sokan sírnak, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nem is azt a szót használnám rá, hogy megható, hanem tulajdonképpen ilyen a jó értelemben drámai. A lassúsága és a csendje és a két, tehát anyalánya egymásra figyelése mellett van egy nagyon, nagyon nagy csend, és egy ilyen, szerintem ez egy nagyon-nagyon kivételes alkalom. És nem egy frontális, tehát ugye körbeülnek a nézők, közelülnek a nézők, tehát mindig én is más szögből láttam, és ez is elképesztő sokat ad hozzá, hogy nem egy kivételezett, tehát nem egy meghatározott látványt nézek, hanem gyakorlatilag nézem annak a látványnak egy részletét, és elképesztően bele lehet merülni, nagyon magával ragadó a darab.
És hát ahogy ön is mondta, egyáltalán nem vagyunk hozzászokva a csendhez sem. Tehát, hogy az emberek félnek tőle, hogy mi történik, ha csend van. Tehát mindig meg akarjuk valamivel tölteni.
Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes. Mondjuk én többször szoktam kicsit lopva a közönséget is nézni. És hát pontosan az van, amit mond. Tehát, hogy itt azért egy kicsit az a helyzet is, hogy megengedhetem-e magamnak, hogy elérzékenyüljek, vagy eltakarjam magam, közben csöndbe vagyok. Tehát, hogy nagyon-nagyon megmozgató, de nem szentimentális. Nem, tehát ez nincs belekódolva a darabba, hogy ennek ebbe a performance-ba, hogy ennek így kell lennie, de szerintem nagyon sokunk számára, ahogy említettem korábban, rengeteg dolog, és rengeteg érzelem, és rengeteg érzet feljön. Nagyon kevés olyan embert ismerek, akinek egy ilyen privilegizált viszonya van a szülőjével, hogy egyszerre van egy nagyon erős érzelmi viszony, és van egy nagyon erős professzionális viszony. Tehát ez szóval mindenképpen azt gondolom, hogy aki eljön, annak ez egy kivételes élmény lesz.
És aki szeretne, az megteheti május 8-án, akkor lesz a premier csütörtökön este 8 órakor, majd május 9-én pénteken és május 10-én szombaton pedig este 7 órakor lehet megnézni Gyarmati Erzsébet és Salamon Eszter Mothers című performanszát a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, ami nekem tényleg az egyik kedvenc helyszínem, mert maga a helyszín is egészen fantasztikus érzéseket vált az emberből ki. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki teheti, azt tegye meg, mert ahogy hallottuk, erre nagyon ritkán adódik lehetőség, mert nem olyan túl gyakran lehet látni és Salamon Esztert itthon Magyarországon. Úgyhogy május 8-9-10-e lehet választani Kiscelli Múzeum este, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Pádi Lívia, az esemény kurátora és a Kiscelli Múzeum munkatársa.
Nagyon szépen köszönöm, és a linket megtalálják a Facebookon, a weboldalon és az Instagramon is.
117 perc.
A 35. alkalommal rendezik meg a Média Wave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét Fesztivált, és most egy új helyre költözik, Szigliget várudvarába. Ez május 1-e és 4-e között lesz, amikor újabb 4 napos ünnep lesz, tehát gyakorlatilag mindenki, aki szeretne, részt tud venni, mert ráérünk. Hogy pontosan mire számítsunk a 35. alkalommal, és mitől lesz különleges ez a helyszín, erről fogunk kérdezni Simor Ágnest, a fesztivál igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönjük a meghívást.
Gyakorlatilag ez a helyszín, ez most 3 filmszínpad lesz, illetve 3 filmvetítőhely lesz, de azért rengeteg minden más is lesz ezen a 4 napon, úgyhogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi az oka ennek a költözésnek, és mennyire határozza meg például egy ilyen fesztivál szervezését az, hogy mi ad, és melyik helyszín ad neki otthont.
De a Média Wave ugye egy 35 éves fesztivál, több helyszínen is volt már. Győrből indult 35 évvel ezelőtt, de járt Szombathelyen, a Komáromi erődben, volt az utóbbi pár évben Pesten a Cirko Geyser művészmoziban, és párhuzamosan kisebb vidéki helyszíneken, Ravaszdon és Kiscsőszön, tehát különböző helyszíneken tartott eseményeket. Tulajdonképpen többször volt nagy fesztivál, kifejezetten hát ilyen 500, illetve 2000 fő közötti nézőszámot befogadó, vagy annál nagyobb fesztivál, még a Győri, Komáromi, Szombathelyi időkben, és tulajdonképpen most Szigligeten, igen, tehát a fesztiválnak a régi fénye tudna visszajönni. Ugye volt egy olyan időszak a Covid alatt, amikor inkább direkt azt kerestük, hogy kisebb helyszíneken legyen, inkább több pici helyszínen, ennek volt ugye oka, és hát most eljutottunk odáig, hogy szeretettel meghívott minket Szigliget várudvar, akik nagyon nyitottak a filmek és a kultúra befogadására, és hát teljesen beleszerettünk a helyszínbe, amikor oda mentünk, hiszen alapvetően nyári színpadként működik az utóbbi 4 évben a helyszín, és hát kiválóan alkalmas egy ilyen fesztivál befogadására, úgyhogy mozitermek épülnek, belső tér, náttetős kis parasztház jellegű moziterem is van, és beduin sátras, szép nagy mozitermet is építünk, de hát van itt szabadtéri színpad, zenei színpad, jazz színpad, úgyhogy különféle lehetőségek, illetve hát az egész a szigligeti vár aljában van, tehát a közönség, aki megérkezik a fesztiválbérlettel együtt, a várba is felsétálhat, tehát egészen körbe tekintheti a Balatont, úgyhogy csodálatosan szép.
Tavaly összehirdették meg a jelentkezést erre a fesztiválra, és hát, ahogy olvastam, 42 országból 624 film érkezett, ugye most a Labirintus a hívószava ennek a fesztiválnak, ebből 70-et láthatunk. Azért 664 filmből kiválasztani a 70-et, hát az nagyon nagy munka.
Hát alapvetően nálunk a zsűrizés az 2 körben zajlik, tehát egy nemzetközi zsűri válogatja ki a filmeket, itt animációs filmek, kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, ugye a Labirintus film kategóriában látható, leginkább a kísérleti filmek világába sorolható filmek lesznek, és hát megjelennek külön a magyar filmek is, mint egy kategória, hogy kicsit tudjuk, hogy mi minden történik itthon, itt ugye főleg a független filmek világában, és hát ilyenkor a nemzetközi zsűri mindenki, tehát hogy minden egyes kategóriában 3-an, 5-en, 6-an, attól függ, hogy melyik zsűribe hányan vannak, tehát az erős zsűri kiválogatja, és hát egy direkt szigorú zsűrink van, mert nagyon fontos, hogy tényleg az igazán színvonalas, nagyon jó filmek kerüljenek be. Tehát amikor a közönség eljön, és elmegy a különféle koncertekre, belehallgat egy Besodrom koncertbe, egy Ferenci György és Arackákba, vagy meghallgatja az ide látogató Hamidréket, akkor miközben egyik koncertről a másikra, vagy a termelői piacról halad tovább, és kedve van bejutni,